Ez a Híradó keddeste, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Csak az újító politika vezetheti ki a válságból, ezt a miniszterelnök mondta a GE új szolgáltatóközpontjának megnyitóján. A Fidesz-KDNP és a baloldali pártszövetség is mind a 106 körzetben megszerezte az induláshoz szükséges aláírásokat. Gyanúsítottként hallgatták ki Simon Gábort, az MSZP volt elnökhelyettes ellen adócsalás és okirathamisítás miatt nyomoznak. Már 9 halálos áldozat van Kijevben, 10 000 vannak a függetlenség terén, páncélosokat is bevetnek. Csak az innovatív politika vezethet ki a mai válságból, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a General Electric új budapesti globális üzleti szolgáltató központjának megnyitóján. A kormányfő fantasztikus sikertörténetnek nevezte az együttműködést az amerikai céggel, és hangsúlyozta, hogy ez egyben magyar sikertörténet is, mert a magyarok szorgalmán, munkabírásán alapul.
Az első dolgozók már munkába álltak az amerikai Mamut cég új budapesti üzleti szolgáltató központjában. A csúcs technológiával felszerelt centrum a GE 100 országban jelenlevő részlegeinek végez tanácsadást. A tervek szerint néhány éven belül 1300 szakember dolgozik majd itt.
Magyarország és a GE együttműködése egy fantasztikus sikertörténet.
A GE lány cégének sikere nagyrészt a vállalatnál dolgozó magyarok tehetségének, elkötelezettségének és munkabírásának köszönhető, jelentette ki Orbán Viktor a megnyitón. A miniszterelnök hozzátette, a GE 25 éves magyarországi története azt mutatja, ha vannak jó partnereink, a magyarok igenis lehetnek sikeresek.
Csak az innovatív politika vezethet egy ilyen helyzetben, mint ahol most Európa van, ki a válságból. És a magyar példák, a magyar számok, a magyar adatok erre biztatóak.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a magyar gazdaság stabil, pedig erre korábban kevesen számítottak.
A legutolsó negyedéves gazdasági növekedési adatok azt mutatják, hogy a közép-európai régióban a magyar gazdaság növekszik a legjobban. Ez egy olyan eredmény, azután, hogy az elmúlt 10 évben a többi közép-európai ország elment mellettünk, megelőzött bennünket, amire nagyon kevesen számítottunk.
A GE európai elnök vezérigazgatója emlékeztetett. A vállalatnak komoly múltja van Magyarországon. Jelenleg 12.500 munkavállalót foglalkoztatnak itt, és hosszú távra terveznek. A GE továbbra is beruházója marad ennek a régiónak. Ez nagyon fontos számunkra és a piac szempontjából is. Magyarország azért vonzó, mert nagyon sok jól képzett elme található itt, mondta Ferdinando Beccali Falco. A miniszterelnök arra kérte a GE-t, hogy a jövőben is bízzon Magyarországban, mert az országnak fontos, hogy ahogy fogalmazott, a régi barátságokat is megerősítse.
Az elemzői várakozásoknál jobban, 15 bázisponttal 2,7%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. Ez újabb történelmi mélypont. Az alapkamat kevesebb, mint felére csökkent 2012. augusztusa óta, akkor ugyanis még 7% volt. A Nemzeti Bank szerint az alacsonyabb kamat segítheti a gazdasági növekedést. Túlnyomó részt az exportnak köszönhető a tavaly beindult gazdasági növekedés. A magyar kivitel a GDP 95%-át is eléri. Ezzel Közép-Kelet-Európában az első Magyarország. A szlovákokkal együtt az Európai Unió 28 tagállama között pedig a 4.-5. A tavaly indított exportélénkítési hitelprogram révén 750 millió euróhoz juthatnak hozzá kedvezményesen a hazai kis- és középvállalkozások.
13.000 négyzetméter összterületen, ami magába foglalja a gyártóterületeket.
A hamarosan felépülő új üzem makettjét mutatja a szombathelyi EBKOSZ cég igazgatója. Itt 3 év múlva már teljes kapacitással termelnek. A vállalat a megújuló energia és az autóipar számára készít alkatrészeket. A cég éves árbevételének 95%-át teszi ki az export. Most még döntően Európában értékesítik termékeiket, de az ázsiai és az amerikai piacokon is megjelennének.
Új termékeken keresztül tudunk új piacokat megszólítani, amelyen keresztül közel 20%-os árbevétel növekedést célzunk meg, ami azonban nagyon jelentős, hogy az autóipari hányadunkat azt jelen pillanatban 30%-ról a következő 3 évben 60%-ra kívánjuk növelni.
A magyar gazdasági növekedésnek egyik újabb motorja.
A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerint a tavaly beindult gazdasági növekedés nagy részben a bővülő exportnak volt köszönhető. A kivitel aránya ugyanis a nemzeti össztermékben, Európában, Magyarországon az egyik legmagasabb.
Kelet-Közép-Európában, Szlovákiával együtt Magyarország éllovas, ez azt jelenti, hogy az export aránya a GDP-hez, vagy a bruttó hazai termékhez, Szlovákia, Magyarországon változó van, de 95% körül mozog, néha picit meghaladja, néha picit alacsonyabb, de 95%-os, és ez Európában is kimagasló érték.
A kormány a jövőben is kiemelten támogatja azokat a vállalkozásokat, amelyek termékeik jelentős részét külföldön értékesítik, vagy exporttal termelő cégek beszállítói. Az Exim Bank export élénkítő hitelprogramja révén például a tavalyi 200 milliárd forint után idén mintegy 300 milliárd forint kedvezményes hitelt kap majd 500 kis és közepes vállalkozás, amelyek már pályáztak. A bank számításai szerint így 2013-ban 8/10, idén pedig 1,1%-kal járulnak hozzá a GDP bővüléséhez. Az állami pénzintézet most újabb banki termékekkel 750 millió eurónyi hitelt tud a kereskedelmi bankokon keresztül a kis és közepes vállalkozásoknak nyújtani, de ha kell, akkor tovább növelik a pénzügyi keretet.
A magyarországi beruházási aktivitást szeretnénk, az exportszerű beruházási aktivitást bővíteni, ezzel új munkahelyek létrehozását szeretnénk elősegíteni, a magyarországi KKV szektor versenyképességét igyekszünk erősíteni, azzal, hogy olcsó finanszírozási megoldásokat nyújtunk számára.
Jelenleg főként élelmiszeripari, gépipari és vegyipari vállalkozások érdeklődnek az export élénkítési hitelprogram iránt.
A Fidesz mindig kiemelten kezelte a kis és közepes vállalkozásokat, a foglalkoztatottak 70%-a ugyanis ebben az ágazatban jut munkához. Ezt Puskás Imre mondta, aki hozzátette, hogy a 2010-es kormányváltás óta jelentősen csökkent a KKV-k versenyhátránya. A Parlament Költségvetési Bizottságának fideszes alelnöke felhívja a figyelmet a társasági adócsökkentésre, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adójának és a kisvállalati adó bevezetésére, amely tovább csökkentette az ezeket választó cégek terheit.
Magyarország rendelkezésére áll 10.500 milliárd forint, hogyha a mezőgazdaságot érintő forrásokat is ide számoljuk. És nagyon fontos eltérés a korábbi időszakhoz képest, hogy ezen összegnek a 60%-át közvetlenül gazdaságfejlesztésre kívánjuk fordítani.
A tavasszal felálló mesterházi kormány nem csak szóban fogja támogatni a hazai vállalkozásokat, közölte az MSZP. Azt írják, kiemelt állami segítséget nyújtanak majd nekik a kiszámítható gazdasági feltételekkel, a KKV-kat terhelő adók csökkentésével, a bürokratikus előírások egyszerűsítésével és az uniós források célzott felhasználásával. Sikeres és működőképes a kormány lakhatási támogatás programja, jelentette ki Comba Sándor egy fővárosi raktárbázison, ahol az 1500. nyertes pályázót köszöntötte. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár emlékeztetett, a kormányváltás után átalakított lakhatási támogatással segítik azokat, akik a lakóhelyüktől távol tudnak munkát vállalni. Akár másfél évig járhat támogatás, az első 6 hónapban legfeljebb 100 000, a második 6-ban 60 000, a következő fél évben pedig 40 000 forintot kaphatnak havonta a pályázók.
Egyetlen egy kérelmet sem utasítottunk eddig el forráshiány nélkül, vagy forráshiány miatt, és a következő időszakban sem fogunk utasítani, hiszen felülről nyitott a rendszer, tehát szeretnénk lehetőséget biztosítani minél több ember számára.
Csak nem 1 milliárd forintból újul meg a fővárosban a Vakok Állami Intézetének Hermina úti és a Hungária körúti épület együttese állami és uniós forrásból. Az intézményben kialakítják majd az Országos Módszertani Központot, valamint a Felnőttkorúak Országos Látásvizsgáló és Állapotfelmérő Központját is. A tervek szerint a beruházás július közepére készül el.
Málik a vakolat a folyosón és a vizes blokkokban is.
Ez még látóképp is veszélyes.
Az egyik ajtó mögött rögtön egy lépcsősor van, az ablakok pedig befelé nyílnak. Amellett, hogy egészségtelen, még balesetveszélyes is az épület. Eddig ilyen körülmények között gondozták a látássérülteket, és készítették fel őket az önálló életre.
A tájékozódás, közlekedés, hogy hogyan tud átmenni A-ból B-be, hogyan tudja az ebédjét elkészíteni, hogyan tud kisminkelni, hogyha éppen erre van igénye, hogyan tud számítógépet használni.
Még a napokban elkezdik a Hermina úti épület átfogó felújítását, a kivitelező most vette át a kulcsokat. Átalakítják a fűtésrendszert, felújítják a homlokzatot és kicserélik a nyílászárókat. Egyebek mellett új terápiás szobákat, például barkácsműhelyt is kialakítanak. Az akadálymentesítésnél pedig az egész épületben jelentős változtatásokat végeznek.
Az, hogy egy gyengén látó lássa az, hogy jön a lépcső, megkülönböztetve legyen a felületnek a színe, adott esetben az érdessége, hogy egy csúsztatott lábbal meg lehessen tapasztalni azt, hogy a lépcső előtt már picit recésebb vagy más felületű a járólap.
Az intézmény fennállása óta nem esett át teljes körű felújításon. A beruházás után több száz látássérültnek válhat könnyebbé a mindennapja.
Legalább fél évszázados elmaradással végre most ezeket az épületeket megújíthatjuk, és mindazok, akik itt dolgoznak, ők is jobb körülmények közé kerülnek, de akiket itt tápolnak és gondoznak, nekik is sokkal jobbak lesznek a feltételek.
Hamarosan elkezdődik a Hungária körúti épület felújítása is, Tatán pedig 1,3 milliárd forintból egy új bentlakásos rehabilitációs központ épül.
Kelet-Közép-Európában először Magyarországon hozott létre tudásbázist és oktatóközpontot a Google. Az elmúlt években már több Magyarországról induló cég ért el világsikert, amivel az egész magyar gazdaság fejlődéséhez is hozzájárultak.
Székely Áron 3 évvel ezelőtt indította a pedál nélküli biciklire épülő vállalkozását. Egy internetes bolttal kezdte, ma már üzletei is vannak, és külföldről is kap megrendeléseket.
Ha valakiben van egy belülről fakadó érzés, hogy jó az, amit kitalált, és ez működhet ez a dolog, akkor nem szabad a félelmekre építeni, és viszonylag kis költségekkel el lehet majd indítani ügyesen egy vállalkozást.
A hasonló angolul startupoknak, vállalkozásoknak szeretne segíteni az internetes világcég a Google. Közép-Európában először Budapesten hoztak létre oktatóközpontot.
Olyan képzéseket tartunk, mind ügynökségek részére, mind vállalkozások részére, hogy ők ezen képzések elvégzése után sokkal hatékonyabban tudjanak megjelenni online felületeken, és sokkal többet tudjanak ott értékesíteni.
Azt nézzük meg, hogy hogyan készítsetek egy olyan videót, ami tényleg sikeredetessé válik.
A Józsefvárosban kialakított Google Groundon egy év alatt több mint 150 ingyenes képzést tartanak majd. Az elmúlt években több Magyarországról induló vállalkozás is világsikert ért el. A videóközvetítésekkel foglalkozó Ustream például kisvállalkozásként indult, és globális piacvezető lett. A tulajdonos szerint az ő példájuk mutatja, hogy Magyarországon igenis lehet és érdemes startup céget indítani.
Az ötlet ott van az elején, de hosszú távon az számít, hogy van egy olyan csapat, ami képes arra, hogy ezt megvalósítsa, és az adódó nehézségeken is átlendülve tényleg sikerrel tudja vinni.
Becslések szerint ma Magyarországon több ezer innovációban, újításban élen járó startup cég működik. Azok, amelyek befutnak, munkahelyeket teremtenek, amivel az egész magyar gazdaságot erősítik.
Mindenképpen keresse fel lakhelye szerinti helyi választási irodát az, aki holnapig sem kapja készhez a választási értesítőt, javasolja a Nemzeti Választási Iroda vezetője. Pál Filona azt mondta, ők úgy tudják, hogy a posta mindenhova kivitte az értesítőket, de akihez nem jutott el és szerepel a választási jegyzékben, az napokon belül új értesítőt kaphat.
Részünkről az utolsó értesítések szombaton délelőtt 10 órakor átadásra kerültek a Magyar Postának, és a Magyar Posta pedig, mint mondtam, 18-án így írta, hogy 17-én és 18-án a kézbesítés befejeződik.
A Fidesz már tegnapra összegyűjtötte mind a 106 körzetben a jelöltállításhoz szükséges aláírások többszörösét. A párt minden idők legsikeresebb ajánlásgyűjtésének értékeli a mostanit. A baloldali pártszövetség is azt közölte, hogy az összes egyéni választókerületben sikerül jelöltet állítaniuk, és azt, hogy a szükségesnél jóval több aláírás gyűjt össze. Vona Gábor, a Jobbik elnöke már tegnap az első napon összegyűjtötte a szükséges aláírásokat. Az összefogáspárt szerint megnehezíti munkájukat, hogy el kell magyarázniuk a választóknak, ők nem a Gyurcsány Ferenc féle összefogáshoz tartoznak.
Alá tetszik nekünk írni?
Már hétfőn kora délután megkezdték az aláírások gyűjtését az országban a pártaktivisták. Az utcákon és a pártirodákban is alá lehet már írni az ajánlóíveket egészen március 3-áig.
Even the wives are working on that.
Még a feleségeink is ezen dolgoznak, mondta viccesen Orbán Viktor a General Electric üzleti szolgáltató központjának megnyitóján a cég vezetőinek. A miniszterelnök felesége ugyanis egészen késő estig gyűjtötte az aláírásokat a kerületi jelöltnek, Fónagy Jánosnak.
A Fidesz-KDNP mind a 106 választó kerületben összegyűjtötte a szükséges számú ajánlásokat.
Volt olyan kerület, ahol a jelöléshez szükséges 500 aláírás 10-szerese is összegyűlt egy nap alatt, mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Kocsis Máté hozzátette, szerdán már az országos lista állításához szükséges iratokat is leadhatják.
Ezen számok ismeretében elmondhatjuk, hogy a Fidesz történetében az eddigi legsikeresebb és leggyorsabb ajánlásgyűjtés történt.
A baloldali pártszövetség délután közleményben jelentette be, a pártjaiknak az összes egyéni választókerületben sikerül jelöltet állítaniuk. Azt írják, a szükségesnél jóval több aláírás gyűlt össze, és szerintük az sem akadályozta meg a sikert, hogy több jelöltjük hibás ajánlóívet kapott a választási irodától. A közleményt Mesterházi Attila, mint az összefogás miniszterelnök jelöltje írta alá. Cáfoljuk, hogy a jelöltek rossz szíveket kaptak volna, ezt is az összefogás miniszterelnök jelöltje írja. Szepesi Zsolt ismét tiltakozott azért, mert szerinte az összefogás név használatával az újrahasznosított baloldali pártok folyamatosan megtévesztik a választókat. Hozzátette, megnehezíti munkájukat, hogy el kell magyarázniuk a választóknak, ők nem a Gyurcsány Ferenc féle összefogáshoz tartoznak. A Jobbik délelőtt azt közölte, hogy Vona Gábor már tegnap az első napon összegyűjtötte a szükséges aláírásokat. A Jobbik elnöke, aki a Heves megyei Gyöngyösön indul egyéni jelöltként, már ma reggel pártja szerint az egész országban az elsők között adta le ajánlásait a helyi választási irodában. A szociáldemokraták pedig azt közölték az MTI-vel, hogy az eddigi tapasztalatok szerint jó döntés volt az önálló indulás. Schmuck Andor pártelnök szerint jelöltjeiket a vártnál jóval nagyobb támogatás fogadta az ajánlások gyűjtésének indulásakor.
Az LMP minden külföldön élő és dolgozó magyar számára biztosítaná a levélben szavazás lehetőségét, ha kellő választói felhatalmazást kap, mondta Siffer András. Szerinte ugyanis a jelenlegi választójogi rendszer megkülönbözteti őket az alapján, hogy van-e magyarországi lakcímük, vagy nincs.
Mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ebben a homogén csoportban, tehát a tartósan külföldön élő magyar választópolgárok között ne legyen semmiféle megkülönböztetés, és hogy a levélben történő szavazás intézmények minden tartósan külföldön tartózkodó magyar választópolgár számára biztosított legyen.
4 pontos nyugdíjátalakítást tervez kormányra kerülése esetén a Jobbik. Schneider Tamás, az ellenzéki párt képviselője azt mondta, eltörölnék a szociális hozzájárulási adót, újra bevezetnék a munkaadói nyugdíjjárulékot, egyéni számlákat hoznának létre, és ismét lehetővé tennék az előrehozott nyugdíjazást, illetve a korai szolgálati nyugdíjat is.
A Jobbik kiemelt feladatként kezeli a nyugdíjbiztonsággal és a nyugdíjak mértékével kapcsolatos törvényeket és előterjesztéseket, de egyszerűen megfogalmazza, egy igazságosabb nyugdíjrendszer szeretnénk létrehozni az elkövetkező időszakban.
Várhatóan csatlakozik a baloldali összefogáshoz Bokros Lajos korábbi pénzügyminiszter pártja. Az MSZP és a DK egyelőre nem kommentálta az erről szóló híreket, két szövetségesük, Bajnai Gordon és Fodor Gábor mozgalma viszont támogatja az együttműködés kiszélesítését. A Fidesz szerint nyilvánvalóvá vált, hogy a baloldali pártoknak eszük ágában sincs megújulni. Bokros Lajos jelenleg európai parlamenti képviselő, de legtöbben a róla elnevezett megszorító csomagról ismerik.
Kevés dologban értünk egyet azokkal, akikkel ma egy színpadon állunk.
Bokros Lajos október 23-án a közös baloldali rendezvényen azt mondta, kevés dologban ért egyet a baloldali pártokkal, és még januárban is élesen bírálta Gyurcsány Ferencet.
A Gyurcsány kormány tevékenysége nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 2008-ban Magyarország ismét az államcsőd szélére kerül.
Ennek ellenére szerdán Bokros Lajos megállapodást írhat alá a baloldali pártszövetséggel, erről a Népszava írt először. Kérdeztük a leendő szövetségeseit Bokros Lajosról. A demokratikus koalíció nem ad interjút a híradónak. Az MSZP írásban azt ígérte, szerdán árul el részleteket a megállapodásról. Bajnai Gordon pártja azt írta, örülnek, hogy szélesedik az összefogás. Fodor Gábor szintén örömmel fogadta a volt pénzügyminiszter csatlakozását.
Annál gazdagabbak vagyunk, minél többen vesznek ebben részt, és szerintem Bokros Lajos biztos, hogy hasznára lesz az együttműködésnek, az ellenzéki együttműködésnek.
És a intézkedés az...
Bokros Lajost a róla elnevezett csomagról ismerik a legtöbben. 1995-ben a Horth kormány pénzügyminisztereként megszorító csomagot állított össze.
Tandíjat vezetünk be
a felsőoktatási intézményeknél.
A csomag részeként tandíjat vezettek be a felsőoktatásban, drasztikusan leértékelték a forintot, szigorították a családi pótlék rendszerét, vámpótlékot vezettek be és növelték a fogyasztási adókat. A nemzetközi pénzügyi szervezetek és a befektetők üdvözölték az intézkedéseket, Magyarországon viszont tüntetésekkel tiltakoztak a megszorítások ellen. Bokros Lajos a rendszerváltás óta eltelt időszak legnépszerűtlenebb politikusa lett a Medián adatai szerint. Bokros Lajos később a horvát államnak is adott tanácsokat, de rövid időn belül megszakították vele a kapcsolatot, mert tömegtüntetések törtek ki Zágrában, amikor nyilvánosságra kerültek a javaslatai. Az egyik szakszervezeti vezető úgy nyilatkozott 2002. május 1-én, hogy Bokros Lajosnak sikerült 2 hét alatt összekovácsolni a horvát szakszervezeteket és kiváltani az emberek közfelháborodását.
Összenő, ami összetartozik, ezek azok az urak, akik a magyar politika, a magyar baloldal halhatatlanjai közé tartoznak.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint nyilvánvalóvá vált, hogy a baloldali pártoknak eszük ágában sincs megújulni.
Ezek szerint mindegy, hogy Bokros Lajoshoz is a kizárólag a megszorítást és az ország gazdasági romba döntését tudja kötni a magyar közélet. Igyekeznek neki is egy újabb lehetőséget adni 2014 után.
Bokros Lajos pártja a Modern Magyarország mozgalom politikai programjának bemutatásakor azt mondta egy interjúban, hogy a rezsicsökkentés az egyik legkárosabb, leginkább populista, az országot hosszú távon is rendkívül negatívan érintő lépés minden formájában. Egy novemberi konferencián pedig arra utalt, hogy az ország versenyképessége érdekében szükség lenne lefaragni a kiadásokon.
A baloldali összefogás pártjai szerint a kormány magára hagyta a szegényeket és a családokat. Szabó Tíme, az Együtt PM társelnöke, a Magyar Szociális Fórum adataira hivatkozva azt mondta, ezen a télen már 112-en fagytak meg Magyarországon, ráadásul 2/3 a saját lakásában halt meg.
Az Orbán kormány azt gondolja, hogy ha nem látjuk a szegényeket, hogyha eltakarítják őket az utcáról, akkor nem is létezik Magyarországon a szegénység. Pedig pontosan tudjuk azt, hogy több mint 4 millióan nélkülöznek ma Magyarországon. Több 100 000 gyermek éhesen fekszik le, és több 10 000 hajléktalan társunk fagy meg az utcán.
A nagyobbik kormánypárt úgy reagált, egyedül a Gyurcsány koalíció hagyta magukra a családokat és a szegényeket. A Fidesz közleményében úgy fogalmaz, idézem, a Gyurcsány korszakban mindig a családokon és a legrászorultabbakon csattant az ostor, miközben Gyurcsány Ferenc és társai havonta 10 milliókat kaszáltak az állami megbízásokkal. Továbbra sem került elő egyetlen olyan anyag sem, amit az 1997-es több 10 milliós szerződés keretében készíthetett a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó tanácsadó cég a Paksi erőműnek. Gyurcsány Ferenc szerint ez nem az ő problémája, hanem Paksé, ott kellene keresni a dokumentumokat. 2 éve Gyurcsány Ferenc szakdolgozata tűnt el. Akkor egy interjúban arról beszélt, hogy az egyetemen kellett volna jobban őrizni.
Emlékszik rá?
Homályosan.
Gyurcsány Ferenc hétfőn reggel az ATV-ben még azt mondta, csak homályosan emlékszik a több 10 millió forintos paksi megbízásra. Délután viszont egy keszthelyi rendezvényen már több részletet is elárult a 17 évvel ezelőtti szerződésről.
Szerintem tisztességes munkát jó áron, a megbízó által folyamatosan igazolt teljesítésre elvégeztünk.
Azt mondta, például tanulmányokat, közvéleménykutatásokat készítettek, és emlékezete szerint tájékoztató sajtókampányt is szerveztek. A Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cég 1997-ben és 98-ban 10 hónapon át dolgozott az erőműnek. A munkáért akkor havi 8, mai áron számolva havi 18 millió forintot kaptak. A szerződést az erőmű részéről egy későbbi MSZP-s parlamenti képviselő írta alá. 1999-ben az erőmű felügyelőbizottsága több kifogást is megfogalmazott a szerződéssel kapcsolatban, erről szombaton egy dokumentumot is bemutatott a Magyar Nemzet. Ebben például a magas árat és a konkrét feladatok hiányát is kifogásolták. Az elmúlt 2 hétben többször kértük a Gyurcsány Ferenc féle céget, amelynek a vezérigazgatója volt miniszterelnök felesége, hogy mutassanak olyan anyagokat, amelyeket a több 10 milliós paksi szerződés keretében készíthettek, de ilyeneket egyelőre nem küldött.
Én rajtam ugrálhatnak ám, minden nap 3-szor.
Hétfőn Gyurcsány Ferenc kijelentette, soha nem jutna eszébe, hogy bármilyen tanácsadói anyagot kiadjon. Szerinte ez szembe menne a szakma szabályaival. Azt is mondta, nem a marketing cégnél, hanem inkább Pakson kellene keresni az anyagokat. Úgy fogalmazott, ez Paks problémája.
De ez valami problémánk. Ez Paks problémája.
Nekem ezzel igazán feladatom nincsen.
Ezt 2012. áprilisában mondta Gyurcsány Ferenc az Origó riporterének. Akkor a szakdolgozata tűnt el, és nem csak a saját példánya, hanem az egyetemé is. Gyurcsány Ferenc az interjúban arra utalt, hogy ott kellett volna jobban őrizni. Vagyis ez az egyetem problémája.
Ugye világos, hogy a felelős őrzés az nem az én dolgom.
Gyurcsány Ferenc hétfőn arról is beszélt, rengeteg anyaga gyűlt össze a tanácsadó cégnek az elmúlt években, ezért is nehéz lenne megtalálni a Paksi erőműnek készített dokumentumokat.
Egyébként, ami anyag az Altusznál éppen a tanácsadó munka miatt földgyűlám lett, az olyan tömegű, hogy ma is külső irattározó cégnél tároljuk a gondolom sok száz folyóméter hosszú anyagot.
Két éve az eltűnt diplomájával kapcsolatban a sok költözést és a dobozokat említette.
Ami a könyvtárszobában van, meg még egy pár dobozban, azért azt megnézem. Hát azt remélem, hogy ez a két nap, kétszer pár óra elegendő lesz ahhoz, hogy a nyomára bukkanjunk. Dacára annak, hogy tényleg mozgalmas volt az elmúlt jó néhány éve.
Gyurcsány Ferenc végül nem találta meg a szakdolgozatát, és az egyetemi példán sem került elő. Pakson is keresik a több 10 milliós szerződés keretében készült anyagokat, de egyelőre semmit nem találtak az erőműben. A Demokratikus Koalíció közleménye szerint sem törvénytelen, sem erkölcstelen dolog nem történt Gyurcsány Ferenc cége és a Paksi atomerőmű együttműködése során. A párt szerint a valódi kérdés az, miért tűntek el a szerződéssel kapcsolatos fontos dokumentumok az atomerőműből. Szerintük ez nem a véletlen műve.
Hála a jó Isten.
A híradó is azt kérdezte volna Gyurcsány Ferenctől kiskörösi látogatásakor, hogy nem tartja-e különösnek, hogy két éven belül két ilyen jelentős ügyben hiányoznak az általa, vagy a hozzá köthető cég által készített dokumentumok. Gyurcsány Ferenc azonban nem nyilatkozik a híradónak.
Elhatárolódásra szólította fel a baloldali összefogás szereplőit Pakusza Zoltán. A miskolci jobbikos politikus arra a blogbejegyzésre hivatkozva mondta ezt, amelyet az MSZP Roma tagozatát vezető Balog Artúr nevében tettek fel egy blogra, és amelyben egyebek között azt írják, a cigány megélhetési bűnözést el kell tűrnötök, a cigány jogosan lop. Balog Artúr szerint csak le akarják járatni őt az írással, a Jobbik szerint azonban nyíltan magyar ellenes uszítás történik.
Ez rendkívül szélsőséges, uszító és kirekesztő. Egy olyan társadalomban, ami az elmúlt évtizedekben több ezer milliárd forinttal segítette az adófizető pénzéből a cigányság felzárkóztatási programjait.
A NATO megnyitása az egykori keleti blokk országai, köztük Magyarország előtt az európai történelem egyik legkiemelkedőbb eseménye volt, jelentette ki Martonyi János Brüsszelben abból az alkalomból, hogy hazánk 15 évvel ezelőtt csatlakozott az Észak-Atlanti Szövetséghez. Az évforduló alkalmából rendezett ünnepségen a NATO főtitkára méltatta a magyar szerepvállalást a szövetség misszióiban. A külügyminiszter a további bővítést szorgalmazta és ígéretet tett a magyar védelmi költségvetés növelésére.
2016-tól 2022-ig mi fel fogjuk vinni a védelmi költségvetésünket a bruttó hazai össztermék 1,39%-ára, és ehhez még érdemes volt azt is hozzátenni, hogy a magyar gazdaság növekedési pályára állt, következésképpen abszolút összegben kifejezve ez még egy jelentősebb összeget fog jelenteni, annak reményében természetesen, hogy az a növekedés az tovább folytatódik, sőt gyorsul.
A jelek szerint ismét elszabadult az erőszak Ukrajnában, és ismét több halálos áldozata van az ellenzék és a kormányerők összecsapásainak. A karhatalom délutánig adott ultimátumot az utcákon tiltakozóknak, így a jelek szerint az előttünk álló este is harcokkal fog telni.
Sűrű fekete füst borította el délutánra Kijev belvárosát, amely néhány óra alatt ismét csatatérré változott. A tüntetők felgyújtották a korábban felépített barikádokat, a Függetlenség tér közelében lévő utcákat autógumikból és törmelékből rakott mágiákkal próbálták eltorlaszolni. Az összecsapások a parlament épületénél robbantak ki a délelőtti plenáris ülés kezdetekor, amelyen az ellenzék a tüntetők követeléseit is tartalmazó javaslatokat nyújtott be. Az épület felé tartó több ezres támogató tömeget az utcán rohamrendőrök tartóztatták fel. A tüntetők kövekkel, botokkal és molotov koktélokkal támadtak a rendfenntartókra, akik könyvvázt, hang- és fénygránátokat, vízágyút és gumilövedékeket is bevetettek ellenük. Több lövés is eldördült. A belügyminisztérium a tüntetőket, az ellenzék viszont a rendőröket vádolja azzal, hogy éles lőfegyvert is használtak a harcokban. Több száz sérült is lehet, a halálos áldozatok számáról egyelőre nincs pontos adat. Ellenzéki források szerint a rendőrök 5 tüntetőt agyonlőttek, és több sérült kritikus állapotban van. A hírt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg, viszont közölték, 2 rendőr meghalt, egyiküket gépfegyverrel lőtték le. Életét vesztette egy alkalmazott is a kormányzó régiók pártja székházában, amelyet a tüntetők délután megostromoltak és részben felgyújtottak. Ekközben a parlament üléstermében is elszabadultak az indulatok. A kormányzó régiók pártjának frakciója kivonult a teremből, miközben néhány ellenzéki képviselő megpróbálta útjukat állni. Az ellenzéki pártok Viktor Janukovics elnököt tették felelőssé a válság elmélyüléséért. Felszólítom Ukrajna államfőjét, hogy írjon ki előrehozott parlamenti és elnökválasztást, amellyel meggyőződésem szerint le tudja csillapítani a kedélyeket, mondta Vitali Klitschko ellenzéki pártelnök. A politikus délután felszólította a függetlenség terén tüntető nőket és gyerekeket, hogy menjenek haza. A belügyminisztérium és titkos szolgálat ugyanis ultimátumot adott a demonstrálóknak, hogy magyar idő szerint délután 5 óráig fejezzék be a zavargásokat, különben, mint fogalmaztak, minden törvényes eszközt bevetnek ellenük.
És most kapcsoljuk Kovács Andreát, az MTV kijevi tudósítóját. Szervusz, mi a helyzet most az ukrán fővárosban? Beváltották-e fenyegetésüket a karhatalmi erők?
Szervusz, üdvözlöm a tévénézőket. Igen, beváltották, ugyanis kora este megkezdték az ukrán rendőrök az ellenzéki tüntetők kiszorítását a kijevi függetlenség teréről. A barikádok áttörésére páncélozott járművet vetettek be, minden irányból petárdákat, tűzijátékokat lőnek, a rendőrök hang- és fénygránátokkal, illetve vízágyukat vetnek be a tüntetőkkel szemben. A barikádot védő tüntetők molotov koktélokat dobálnak a páncélozott járműre és a rohamrendőrökre. A téren álló tüntetők azonban nem estek pánikba, kitartanak, és közösen a gránátszaja ellenére a himnuszt éneklik.
Andi, miközben látjuk az élő képeket itt a képernyőn, mennyire pontosak azok az adatok, amelyeket elmondtunk? Lehet-e tudni, hogy hány áldozat van? Főként a halálos áldozatokra gondolok.
Halálos áldozatok száma már emelkedett a hivatalos közlés szerint 9-re. Ebből 7 magánszemély és 2 rendőr vesztett eddig életét, legalábbis aki egy rendőr szigletvisszebb közlése szerint. A sérültek száma is meghaladja a 100-at.
Az éjszaka mire lehet számítani?
Kijevben korlátozták a forgalmat, egyébként a város teljesen megbénult közlekedés szempontjából, lezárták a metrót, a hatalmas rugók alakultak ki emiatt a felszíni közlekedésben. Éjféltől életbe léptetik azt, hogy a városba vezető főutakat is lezárják, tehát Kijevben nem lehet bejutni semmilyen módon. Most már korlátozásokat vezettek be, így az autóutakon, amelyek a fővárosba vezetnek, hatalmas torlódások alakultak ki.
Kovács Andrea Kijevből köszönjük. 100 000 homokzsákot küldött az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Horvátországba, ahol az elmúlt napokban kialakult súlyos árvízi helyzet miatt 3 megyében is a legmagasabb készültségi szint van érvényben. A zsákokat szállító teherautók kedd délután a horvát segítségkérés után mindössze fél nappal útnak indultak. A Horvát Köztársaság budapesti nagykövete köszönetét fejezte ki a nagylelkű baráti magyar segítségért, és azt mondta, a homokzsákokat a várhatóan elhúzódó árvízi védekezésnél használják fel. Harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a Rába-Körmendi szakaszán. A folyó délután 3 órakor tetőzött 445 cm-en, azóta már lassan apad. Vasárnap estétől tegnap délig ismét nagyobb mennyiségű csapadék hullott a Rába és mellékfolyóinak vízgyűjtő területeire, ezért a múlt heti árhullámnál magasabb vízszint alakulhat ki a Lapincson, a Pinkán és a Gyöngyösön is.
Gyanúsítottként hallgatta ki Simon Gábort, az MSZP volt elnök helyettesét, a központi nyomozó főügyészség. Adócsalással és magánokirat hamisítással gyanúsítják. Február elején derült ki, hogy Simon Gábor több mint 200 millió forint értékben dollárt és eurót őrzött titkos ausztriai számláján, de azt még mindig nem tudni, hogy a pénz honnan van. A volt szocialista politikus tagadta a bűncselekmények elkövetését.
A volt szocialista politikusnál múlt csütörtökön tartottak házkutatást néhány órával azután, hogy lemondott képviselői mandátumáról, és így megszűnt a mentelmi joga. Aznap az MSZP székházában is nyomozók jártak, onnan Simon Gábor egyik korábbi vagyonnyilatkozatát vitték el. Akkor még hivatalosan nem volt gyanúsított. Kedden délelőtt azonban már gyanúsítottként hallgatták ki az MSZP korábbi második emberét, Mesterházy Attila volt helyettesét, adócsalás és magánokirat hamisítás miatt.
A központi nyomozó főügyészség a mai napon gyanúsítottként hallgatta ki Simon Gábor volt országgyűlési képviselőt. A volt képviselőt az adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás büntettének, az adóbevételt jelentős mértékben csökkentő adócsalás büntettének, valamint két rendbeli magánokirat hamisítás vétségének megalapozott gyanúja miatt hallgattuk ki.
A gyanú szerint Simon Gábor 2008-ban értékpapírszámlát nyitott Ausztriában, ahová később 575 ezer eurót, illetve csaknem 160 ezer amerikai dollárt fizetett be. Ezt a mai árfolyamon körülbelül 240 millió forintnak megfelelő összeget azonban a 2009-es és a 2010-es adóbevallásában sem tüntette fel, és az ügyészség szerint nem fizetett utána adót sem. A szóvivő szerint Simon Gábor tagadta a bűncselekményt, és panaszt tett a gyanúsítás miatt. Az eltitkolt bankszámláról február elején a Magyar Nemzet írt először.
Most nincs mit mondanom, csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem, ezt fogadják el.
Simon Gábor korábban azt közölte, hogy a személyéhez kötődő összeggel el tud számolni, ez azonban a nyilvánosság előtt azóta sem történt meg.
Nem pártpénzekről van szó.
Mesterházy Attila az ügy kirobbanásakor azt mondta, nem pártpénzek voltak a titkos számlán. Az MSZP elnöke szerint Simon Gábor előző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó.
Az ő közéleti tevékenységéhez nem kötődik, hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó.
Az ügyészség mellett az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága is vizsgálódik. Többek között arra keresik a választ, hogy Mesterházy Attila korábbi helyettesének titkos számláján őrzött vagyonnak köze lehet-e a pártjához és korábbi politikai tevékenységéhez.
A bizottságnak kötelessége, feladatul kapta azt, hogy a politikai felelősség kérdését tisztázza. Ezt helyettük senki nem fogja megtenni, sem az ügyészség, sem a bíróság.
A mentelmi bizottság várhatóan jövő héten újra összeül. Az elnök azt ígérte, ismét meghívják Simon Gábort, hogy a több mint 200 milliós összeg eredetéről kérdezzék.
Megkezdődtek a tárgyalások annak a több mint 100 tóratekercsnek a visszaadásáról, amelyek a II. Világháború után kerültek Oroszországba, jelentette be az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija. Köves Lomó azt mondta, egyszerre ilyen sok eltűntnek hitt tóratekercset még nem találtak, de a tekercsek nagy részét restaurálni kell. A vezető rabbi úgy fogalmazott, ezeket a tekercseket a zsidó közösségeknek látnia és használnia kell.
Kezdeményeztük, hogy ezek a tóratekercsek ilyen vagy olyan formában kerüljenek vissza az eredeti közösségekhez, az eredeti rendeltetésükhöz, illetve nagyon fontos, hogy ezek a tóratekercsek helyre is legyenek állítva, hiszen a tóratekercseknek egy nagy része sérült.
Több mint 50 helyszínen 170 kulturális program várja az érdeklődőket a 34. Budapesti Tavaszi Fesztiválon március 21-e és április 6-a között. Az eseményeknek számos új és felújított intézményed otthont, köztük a Zeneakadémia és a Pesti Vigadó is.
A virtuóz hegedűművész Lajkó Félix és Balázs János, junior primadíjas zongora művész egy közös produkcióval készül a 34. Budapesti Tavaszi Fesztiválra. De rajtuk kívül itt lesz például Philip Glass, a Szépség és a Szörnyetek című darabjának felújított változatával. Valamint az izraeli kortárs táncegyüttes, a Vertigo is, akik egy külön erre az alkalomra tervezett produkciót hoznak Magyarországra. Minden eddiginél több, 170 különböző programot kínálnak, köztük 20 olyan produkciót, ami még sosem állt magyar színpadon.
mondta a fesztivál igazgatója.
Talán egy picit abban is nyitottunk, hogy a klasszikus és a kortárs vagy a modern művészetek, vagy azok a kiváló művészek, akik egyébként mondjuk egy operaénekes, vagy egy balettáncos, vagy egy hangszeres szólista, egy picit más műfajban, vagy egy picit másképp mutatkozik meg.
Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter azt mondta, a programok hozzájárulnak ahhoz, hogy a főváros fesztiválhatalommá váljon.
Támogatás is meghaladja a kétszeresét a tavainak, 670 millióból 1,6 milliárd lett, ebből jut az őszi fesztiválra is, hogy bízunk benne, hogy újra elfoglalja a Budavasi Tavaszi Fesztivál Európa Fesztivál térképén az őt megillető helyet.
A kéthetes fesztivál eseményeiről a közmédia televíziós és rádiós csatornái kiemelten számolnak be.
Beszámolunk a tavaszi fesztivál készülő programjáról. Az esemény alatt koncerteket rögzítünk, mind televíziós, mind rádiós közvetítés szempontjából, és jelen leszünk számos olyan eseményen élőben, például a Petőfi Rádióval, amik a tavaszi fesztiválhoz kapcsolódnak.
A budapesti tavaszi fesztivál március 21-én a Szegedi Kortárs Balett és a Pannon Filharmonikus Zenekar nyitó koncertjével kezdődik.
Most pedig kezdődnek a sporthírek Bobák Róberttel, utána időjárás jelentés. Este párizsi helyszínelők és van képünk hozzá. Az este 10 óra 20 perckor kezdődik, vendég Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Rögtön utána késő esti híradó várom önöket, akkor is viszontlátásra.